Köszöntöm Önöket, Péli Nagy Kata, a ma reggeli hírműsor szerkesztője vagyok, és az elhangzott legfontosabb beszélgetéseket ajánlom most az Önök figyelmébe. 2000 munkavállalót érint az esztergomi Suzuki gyár január 22-éig tartó egyhetes leállása a szállítási láncok akadozása miatt. Az autóvásárlókra ennek nem lesz hatása, a Magyar Suzuki ZRT vállalati kommunikációs vezetője rádiónknak ugyanis elmondta, vannak készleteik, az értékesítés zavartalanul működik tovább. Bonnár Csonka Zsuzsanna arról tájékoztatott, hogy a munkavállalók túlórázására sem lesz szükség, megkapják majd a munkabérüket. Somodi Evelin interjúja következik.
Az esztergomi Suzuki gyár ideiglenes leállásáról beszélgetünk. Nem ez az első és nem egyedi esetről van szó, csak hogy talán az egyik legnagyobbat említsem, a Tesla is a napokban élt hasonló bejelentéssel. Ugye itt a leállás oka minden autógyártó esetében az a vöröstengeri problémák, hogy a huszi lázadók miatt ugye nem biztosított a szállítmány, és emiatt kerülő útvonalon érkeznek ezek a hajók. A Suzuki esetében itt konkrétan a japán gyártású motor késedelméről van szó. A gyárnak jelenleg hány százalékos leállásáról beszélhetünk?
A Magyar Suzuki esztergomi gyárában január 15-e és 21-e között leáll a termelés. Ez azt jelenti, hogy a soron nem dolgoznak az emberek, azonban 22-től a termelés zavartalanul folytatódik tovább a terveink szerint.
Tehát akkor erre már van konkrét ígéret a szállítótól, hogy késedelemmel, de innentől biztosan érkeznek a motorok.
Ugye mivel alternatív hajózási útvonalon jönnek a szállítmányok, úgy tervezzük, hogy 22-én tudunk indulni.
Hallottak esetleg hírt további késedelmekről, vagy már ennek fényében alakítják ezentúl a termelés, további akadozásokkal kalkulál-e most?
A jelenlegi információink szerint január 22-én zavartalanul tudjuk újraindítani a termelést.
A munkaerő szempontjából a leállás most mit jelent? Tehát a gyártósoron dolgozó emberek nem kell, hogy bemenjenek dolgozni, ez esetükben fizetett szabadságnak minősül, vagy fizetetlen szabadságnak, mi erről most a megállapodás?
A leállás nagyjából 2000 fő munkáját érinti közvetlenül, de mindez nem befolyásolja a munkatársaknak a munkabérét, ugyanis a munkaidőkeret az kellő rugalmasságot nyújt a termelés megszervezésében, így a munkavállalóink itt a Magyar Suzukinál havi béres elszámolásban vannak, ez azt jelenti, hogy a munkabérüket akkor is megkapják, ha pihenőnapon vannak, azonban a ledolgozáskor is a szokásos bérüket kapják, azaz nem minősül túlórának, és ezzel kiszámíthatóan fizetjük a béreket.
Jelentheti ez azt, hogy amint újra tud indulni a gyár, akkor megnövekedett munkaórát kell majd töltsenek az üzemben?
A munkaidő kereten belül fognak természetesen naponta körülbelül 650 autó gördül le a gyártósorról, és természetesen a kiesést a későbbiekben pótolni fogjuk.
Fix idejűleg beszélünk erről a leállásról 22-i hatállyal. Ennek lehet-e kihatása az értékesítésre, a készletekre, tehát például az eladásokban számítanak-e emiatt akadozásra, növekedhet-e esetleg a várakozási idő az autóknál?
Itt az S-Cross, illetve a Vitara modelleket gyártjuk Esztergomban. A leállás, a mostani leállás nem érinti a hazai márkakereskedéseket, illetve a vásárlókat.
Külföldre szállítanak innen?
Igen, importmodelleink is vannak, ezzel kapcsolatban még nem tudok pontos információkat mondani, azt viszont határozottan tudom állítani, hogy az itteni gyártás tekintetében, tehát hogy az S-Cross és a Vitarák tekintetében nem kell, hogy késedelemre számítsanak a vevők.
Ez azzal magyarázható, hogy megfelelő készleteik vannak, amiben ennyi kimaradás még nem lesz észrevehető, vagy inkább a keresleti piacban magyarázható ez meg, tehát hogy mondjuk csökkenő kereslettel találkoznak, és emiatt nem érzik ezt.
Vannak készleteink is, viszont ahogy említettem, hogy a kiesett termelés mennyiséget pótolni fogjuk, tehát ezt nem fogják megérezni az S-Cross és a Vitara vevők.
Az esztergomi Suzuki gyár esetében egyébként érezhető az az európai autópiacokat jellemző keresletcsökkenés, amiről mostanában egyre több elemző beszél, ezzel találkoztak, mint tendenciával?
Mi ugye 123 országba exportálunk, és természetesen ránk is hatással vannak a világpiaci események, azonban mi továbbra is az eddig tervezett mennyiségeket gyártjuk.
Ezt szállítmányozó cégektől tudjuk, hogy a szállítás ára is megnövekedett, amit a gyár költségeként jelenik meg. Ez a továbbértékesítés áraiban esetleg megjelenhet, illetve a motorok árában most tudnak-e konkrét áremelkedésről?
A szállítási útvonalak növekedésével a szállítási költségek is változhatnak.
Rendkívül ellenálló volt tavaly a világgazdaság, fogalmazott a Nemzetközi Valuta Alap egyik vezetője a most zajló davoszi világgazdasági fórumon. A szervezet előrejelzése szerint a világgazdaság tavaly 3%-kal, idén pedig 2,9%-kal nőhet, vagyis lassuló világgazdasági növekedésre számítanak. Kína gazdasági egyeduralma visszaszorulóban van, noha tavaly még így is a vártnál nagyobb, 5,2%-os volt ott a GDP bővülése. Az USA recesszióba esését pedig az elemzők többsége 50%-osra becsüli. Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével Imre Lőrinc beszélgetett.
Most zajlik Davosban egy jelentős konferencia, ahol nagyjából abban egyetértettek a közgazdászok, hogy a tavalyihoz képest lassuló világgazdasági növekedésre számíthatunk. Mondjuk ma reggel jöttek Kínából az adatok, itt is némi lassulás figyelhető meg. Idén a kínai gazdaság erőteljesebb lehet, mint a tavalyi. Összességében most hogy látod ebben a nagy kavalkádban, mi várhat idén a világgazdaságra, és akkor tényleg nézzük meg a legerősebb szereplőket.
Kínában ma jött ki a tavalyi, a negyedik negyedéves adat, ami ugyan egy kicsit elmaradt a vártól, de így is a tavalyi GDP növekedés 5,2% lett tervezett 5%-kal szemben, de hogy amúgy például aggódnak Kínával kapcsolatban, populáció sokkal nagyobb mértékben csökkent, ugye tavaly 2 millióval csökkent a lakosság száma, ráadásul ugye az ingatlanpiac is egy elég nagy csökkenésen, nehéz időszakon megy keresztül. Egyelőre azért ilyen kínai összeomlást azért nem vizionál a piac, hanem egy visszaszoruló kínai egyeduralmat a gazdaságban azért mégiscsak lehet valamennyire vizionálni. De ami érdekesebb, az ugye az Egyesült Államok, hogy a Goldman, ők tavaly egész végig a legalacsonyabb valószínűségét adták annak, hogy az amerikai gazdaság az elkövetkező egy évben, és nyilván ez negyed évente tolódik előre, a recesszióba süllyed, és most is az egyik legalacsonyabb értéket adják el, mert azt mondják, hogy 20%, miközben a piac azért egy 50%-os valószínűséget ad még mindig neki. Miközben ugye sokan attól félnek, hogy például a fogyasztás visszaesik, ők fogyasztásbővüléssel számolnak. Miért várják sokan ezt? Mert elfogy az a többlet a lakosságnál, ami felhalmozódott a Covid alatt, megtakarítási többlet. Nagyjából ez különben ilyen november-decemberben fogyhatott el, kisebb lesz emiatt a fogyasztás. Erre nyilván azt mondja a Goldman Sachs, hogy ők meg azt látják, hogy elindult a reálbérek növekedése, és akkor ez ki fogja ezt pótolni, és akkor lesz növekedés. 10 pontban összeszedték azt, hogy mi az eltérés, és nagyon a piaci szereplők félelmeihez képest ilyen a hitelköltség a vállalatoknál, és lehetne folytatni a sort. Ugye ebben két dolgot kell látni, egyrészt, hogy a Goldmannak az elmúlt időszakban általában igaza volt, ugyanakkor pedig egy elég nagy bizonytalanság van annak tekintetében, hogy ténylegesen egy úgynevezett puhalandolás következik-e be, vagy recesszióba süllyed a gazdaság, vagy éppen esetleg jobban fog muzsikálni. És ugye ebben a Fed döntéshozók is bizonytalanok, hiszen nap mint nap látjuk azokat a nyilatkozatokat, amelyek arról szólnak, hogy ne reménykedjen a piac olyan nagy kamatcsökkentésbe, mint amit várnak.
Bocsánat, egy másik szempontot hadd hozzak be gyorsan, hogy azért választási évben vagyunk. Itt Magyarországon megszokhattuk, hogy választási években elég jól megy a GDP-nek. Nyilvánvalóan van egyfajta választási költségvetés is. Amerikában ez lehet egy tényező? Tehát, hogy nem engedheti nagyon a demokrata vezetés, hogy idén recesszióba süllyedjen a gazdaság?
Ez így van. Ugyanakkor persze az elemzőházaknak a várakozása azért az, hogy mégiscsak a vállalati profitok voltak visszaesések, nulla körüli, vagy nagyon kis számjegyű, néhány százalékos növekedések, és most az S&P 500-ról beszélek. Ezek elindulnak a növekedés útján, és visszatérnek a normális tartományba. Normális időszakban nagyjából ez egy olyan 10% körüli érték. Itt az elkövetkező negyed években 7-8-9%-os növekedéseket várnak, és például a Barclays tette tegnap közzé az előrejelzését, és ő azt mondja, hogy igen, az első 3 negyed évben ilyeneket fogunk látni, de a negyedik negyed évben ott akár több mint 17%-kal is növekedhetnek a már majd a vállalati profitok, tehát hogy elindul egy begyorsulás. És különben Európában is azért valamennyire hasonló a várakozás, de ott azért nagyobb a valószínűsége a kamatcsökkentése.
Továbbra is feszült lehet a viszony Kína és Tajvan között, miután a Kína párti jelölt alul maradt az elnök választáson. Egyelőre úgy tűnik, hogy egyik fél sem érdekelt a katonai konfrontációban, ezért jelenleg az úgynevezett szürke zónás hadviseléshez folyamodnak, amely egyelőre kommunikációs eszközökkel folyik. A Magyar Külügyi Intézet munkatársa szerint egy komolyabb kínai nyomást, például egy gazdasági blokkádot Tajvan csak néhány hétig bírna ki. Viktort Nagy Károly kérdezte.
Tajvaniak egyébként milyen szürkezónás hadműveleteket végeznek, vagy ők hogy próbálják a maguk javára billenteni egy kicsit a mérleg nyelvét?
Amikor Tajvan demokratizálódott, egy bizonyos Li Teng-hui nevű politikus indította el ezt a folyamatot, aki észlelte azt, hogy a korábban alkalmazott diplomácia az nem működik. Ennek a diplomáciának a lényeg az volt, hogy versenyeztek Kínával, hogy kinek van több hivatalos diplomáciai kapcsolata, kinek nagyobb a hadserege, stb. Eldőlt, hogy ki lesz a győztes, a kínai névköztársaság lesz a győztes, és akkor így a 80-as évek végén, Li Teng-hui, vagy 90-es évek elején valahogy így Li Teng-hui meghirdette ezt a bizonyos pragmatikus diplomácia, vagy flexibilis diplomácia fogalmat. Ennek az a lényege, hogy ezt a hagyományos versenyt ezt el kell engedni, Tajvan akkor képes túlélni, és akkor képes a felszínen maradni, hogyha az emberek sokat beszélnek róla. Onnantól kezdve ez a Tajvan kérdés, ez a nemzetközi diskurzusnak egyre inkább a részévé vált, ez szerintem egy elképesztően sikeres döntés volt, és a mai napig Tajvan ugye arra törekszik, hogy az első számú szempont az mindig az, hogy Tajvan és a Tajvan kérdés az téma legyen. Nagyjából erre épül föl a Kínával szembeni szürkezónás technika vagy taktika, amit Tajvan alkalmaz, de azért vannak konkrétumok is. Például egy-két évvel ezelőtt elfogadtak egy olyan jogszabályt Tajvanon, hogy ha melyik ilyen közszereplő nagyon egyértelműen kiáll Kína mellett, az büntethetővé vált. Tehát gyakorlatilag a szólásszabadságot azt egy ilyen jogszabállyal azért elég durván csonkította a tajvani kormány, mégpedig azért, mert nagyon sok olyan közszereplő volt, és ezek közt vannak ilyen egészen fiatal influencerek, popsztárok, van például egy nagyon fiatal tajvani csellista, akik nyilván a közösségi médiában, meg ugye tajvani sportolók, amikor kínai népköztársaság zászlaját lengetik egy sporteseményen, ugye ezzel az ő identitásukat, az ő kínai identitásukat és a DPP kormánnyal szembeni kritikájukat, ezt így a nyilvánosságban hozták elő. És akkor erre vannak ilyen olyan technikák, hogy ezt például ne engedjék.
Mi az, ami egyébként még ilyen szürkezónás hadviselésben szóba jöhet? Időről időre elmondjuk a gazdasági hírekben, nagyon sokszor itt a Trend FM-en, ha bármiféle konfrontáció lép fel Tajvannal kapcsolatban, hogy nagyon komolyan érintheti a világgazdaságot, már egy blokkád is, nem is kell harci műveletek elinduljanak a térségben, mert hogy ott zajlik ugye egyes felmérések szerint a chipgyártásnak a 80%-a Tajvanon, ott van az egyik legnagyobb vállalat, és ha ott valamiért elakad a gyártás, akkor az beláthatatlan következményekkel járhat a világgazdaságra. Erre rájátszanak a tajvaniak például, amikor arról beszélnek, hogy mennyire fontos az, hogy őket ne támadják se átvitt, se fizikai értelemben?
Abszolút, abszolút. Tehát ez megint csak igen kapcsolódik az előző kérdés, ez a bizonyos a tajvani oldaláról kezdeményezett, ez a bizonyos szürkezónás taktika, külpolitika, hogy igen, tehát ugye itt a gazdasági eszközökkel történő adott esetben nyomásgyakorlásnak nevezhetjük, vagy mondjuk fenyegetésnek, hogy ami egy abszolút van alapja megint csak, hiszen valóban igen, annyira beágyazott a tajvani gazdaság és a tajvani csipgyártás elsősorban a nemzetközi értékláncokban, hogy annak a sérülés, annak súlyos következményei lehetnének. Tehát ez is egy ilyen ok. De említhetjük például a Kínában élő tajvani populációt, ez ilyen nagyjából 1 millió ember, és azért nagyon sokuk, ez többnyire ilyen elitekhez, gazdasági elithez tartozó család, akiknek van olyan, akiknek például személyes kapcsolata van Xi Jinpinggel, hiszen Xi Jinping korábban Fujian tartománynak volt a tartományi vezetője, és a tajvaniak többsége az Fujian tartomány, tehát a szoros túloldalán ott él és dolgozik. Ezt is nagyon ügyesen használja Tajvan a fő alatt, és ez megint csak egyfajta ilyen szürkezónás hadviselés, hogy azért így a sajátos csatornákon, de küldjük az üzeneteket Kínának, és adott esetben megszellőztetjük azt, hogy azért a tajvani ember az Kínában mégiscsak az elithez tartozik, miért is tartozik oda. mit is tudnak a tájvani emberek, és a többi.
Mondjuk, hogyha Kína úgy dönt, hogy fokozza egy picit a nyomásgyakorlást, és arra már volt például jó pár napig hadgyakorlatot tartott, rakétalövészet volt gyakorlatilag a tájvani légtér felett néhol, de mondjuk akár a blokkádig megy el. Van olyan számítás, hogy ez milyen ponton túl okozhat fájdalmat Tájvannak? Nagyon-nagyon kitett Tájván a külföldi, akár mondjuk élelmiszerszállításnak?
Igen, amikor ugye beszélgettünk a Nancy Pelosi utazásról, akkor kim voltam Tájvánon, és ugye ezt nagyjából a közbeszédben és a történelemben is ez a negyedik tájvani válságként fog bekerülni, tehát hogy már volt korábban három, amikor ilyen hasonlóan ilyen eléggé feszült volt a helyzet, nagy, valószínűleg ez volt a negyedik. És ugye pont azért, mert hogy gyakorlatilag válságos volt a hangulat a sziget körül, nem a szigeten, ezt is fontos megemlíteni, tehát magában a nemzetközi térben és a Tájván kérdésben válságossá vált a hangulat, azért akkor készültek olyan kutatások arról, hogy most akkor pontosan egy ilyen blokkád esetén, hiszen akkor ez a blokkád diskurzus, ez nagyon pörgött, meddig tartaná Tájván magát. És én úgy gondolom, hogy azért nem túl sokáig, tehát vannak erre vonatkozó kritikák Tájvánon belül is, a tájváni politikai diskurzuson belül, hogy azért például nyilván ez a Tájvánnak az adottságaiból, a földrajzi adottságaiból is adódik, hogy azt mondja, 97%-ban például az energiahordozókban importra szorul. De igen, például az élelmiszer is, például a tiszta víz is egy ilyen szempont, hogy egy blokkád esetén, most így nem tudok konkrét számokat mondani, egyébként ez a kutatás, amire hivatkozom, ez pont egy ilyen zárt dokumentum volt, de hogy ez komoly problémát okozna, igen, Tájván számára, és akkor ugye erre jött aztán a megoldás, vagy hát a reakció az volt, hogy, és akkor nézzük meg, hogy Kínának milyen fájdalmat okozna egy amerikai blokkád, ugye belengedték ezt, és akkor ugye ez megint ennek a szürke zónás adókapoknak egy ilyen nagyon szép példája, hogy akkor a kínaiak fenyegetnek, és akkor hú, hát ennek a fenyegetésnek bizony van alapja, akkor mit csinálunk, és akkor hát akkor a szimpatizáló Amerika, és akkor az amerikaiak ebbe beleugrottak, és akkor ebből elindult megint csak egy diskurzus. A hivatalos szinten ugye nem nagyon volt erről egyértelmű üzenet, hogy már pedig mi blokkádot vonunk alá, de azért mindenki megnézte, hogy jó, akkor ez hová fajulhat, vagy mi lett a következménye ennek a helyzetnek, és végül, bár ez a blokkád téma még mindig él, azért úgy érezhetően ki is kopott a diskurzusból.
Ezek voltak a ma reggeli Monitor legfontosabb hírei, friss információkkal és bővebb összeállítással pedig 17 órakor jelentkezik Nagy Károly. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.